gyülekezet Isten szent igéjét ma Péter első levele negyedik részéből szeretném olvasni a jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezetnek. Tehát Péter első levele negyedik részében a 12. verstől olvassuk a szent igét, így hangzik: mindez, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Annak okáit, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Kedves gyülekezet, elgondolkodtató, hogy az új esztendő első igehirdetési textusa az a szenvedésről, a próbának az elkerülhetetlen voltáról szól, mert valóban azt kell tudnunk, hogy a próbatétel az kimaradhatatlan az embernek az életéből, és nem is lenne jó, hogyha időről időre, így szokták mondani, élesben nem próbálná ki az Úr azt, hogy milyen a mi hitünknek a minősége, milyen a szeretetünk valódisága, a türelmünk mennyit bír el, és így tovább. Ha ezek a dolgok mind csak úgy elméletben járhatók körül, és mindenki illendően azt válaszolja, hogy természetesen kész a megbocsátásra, ahogy esetleg a nyilvános gyónásban, vagy az Isten tiszteletek egy-egy rögzített liturgiai részénél kérdésre, hogy megbocsátottál-e mindenkinek, azt válaszoljuk, hogy megbocsátottam, mert akkor nem kapunk úrvacsorát, hogyha nemmel válaszolunk erre a kérdésre, és így tovább. Ha ez csak így elméletben zajlik, akkor baj van. Ezért muszáj néha kipróbálni, hogy a dolog működik-e a valóságban. És ezért azt kell mondanunk mindjárt a legelején ennek a szakasznak az értelmezésében, hogy a próbatétel mögött mindig Isten áll ott. Az igazi próbatétel mögött. Majd szó kerül egy kicsit más dolgokról is itt a szakasz folytatásában, de az igazi próbatétel mögött mindig Isten állott. És ezért egészen bizonyos az, hogy a cél nem a mi bukásunk, nem az, hogy leszerepeljük, nem az, hogy Isten bebizonyítsa, hogy velünk szemben bezegő, milyen türelmes, igaz, jó, és kizökkenthetetlenül minden embernek csak a javát akarja. Nem ez a cél, mert Isten jó atya és jó pedagógus nem azt akarja bebizonyítani, hogy elégtelen a mi lelki minőségünk vele szemben, hanem azt akarja elérni, hogy fejlődjünk és változunk. Ezért a próbatételnek az igazi okva, az igazi értelme az, hogy Isten meg akar tisztítani. Ugye használja másutt is ezt a képet a Biblia, hogy bizonyos dolgokat muszáj átvinni a tűzön, mert különben nem tud elválni a salak és a minőségi anyag. Biztos, hogy ennek van egyfajta kockázata, mert van, ami a tűzben, a próbában megsemmisül. De akkor legalább annyival vagyunk előbbre, hogy kiderült, hogy nem minőségi dolgokat próbáltunk a tűzön átvinni, kezdjük előről a dolgokat. Vegyünk elő akkor olyasmit, ami kiállja a tűznek a próbáját. Tehát mindenkit megpróbál az Úr a maga kohójában, nagy elválasztó műhelyében, és ami érték, az meg fog maradni, és nem esedik, tisztul, és nem esedik. Tehát ne rémüljetek meg. Miért mondja ezt az apostol? Azért, mert ösztönszerűen rémüljünk meg mindig, amikor valami baj történik. Mit csináltam rosszul? Ezt szoktuk például kérdezni. Miért büntet engem a Jóisten? Valamiért bosszút áll rajtam, mert valamit nagyon elrontottam, és nem lehet másképpen kijavítani a dolgokat, csak így, hogy ő komoly büntetést ad rám. Megrémülünk a dolgoktól, mert itt is valószínűleg abban a gyülekezetben, ahová az apostol ezt a levelet írta, ebben a gyülekezetben nem csekély próbatétel mutatkozott meg. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az, nagy betegség, járvány, hullám söpört esetleg végig, vagy összedőlt az Isten tiszteleti hely, csak találgatni tudom, hogy mi az, ami egy kicsivel több, mint a kellemetlen közérzet. Az sem jó elviselni. Kellemetlen közérzet, hogy rosszul alszunk, már is el van rontva a napunk. Vagy valaki tesz egy rossz megjegyzést, és akkor már is tovább jutottunk a következő körre, hogy mint Krisztus követői ki vagyunk szolgáltatva egy másfajta világ támadásainak gúny céltábláivá leszünk. Nehezen tudja elviselni a többségi közeg azt, hogy bizonyos alapvető kérdésekben másként gondolkodunk, mint a világ, hogy megváltozott a dolgokhoz való hozzáállásunk, és elkezdünk képviselni valakit, egy valóságos, működő mintát, az ember Jézus Krisztus életéből levonva következtetéseket, tanítványai leszünk, és azt tapasztaljuk, hogy ez az embereknek oly nagyon nem tetszik, mert bűntudatot kelt bennük az, ha mi nem csalunk, ha mi tisztességesen járunk el dolgokban, ha akkor is vállaljuk az igazságot, hogyha senki nem volt jelen akkor, amikor a dolog megtörtént. Szóval a világ nem szereti, ha lelepleződik, ha világosságban, napfénybe kell néznie. És ha bárki az életével, még ha nem is szavakkal, mert erre is rátérünk, majd a kellemetlenkedő hívő ember elviselhetetlen. De nem erről van szó. Ő csak ki akar maradni azokból a bűnökből, játszmákból, ami a világban oly megszokott. És már is kellemetlenné lesz. Elkezdik gúnyolni őt a Krisztushoz való tartozása miatt. És akkor itt azt kell hangsúlyoznunk mindenképpen, hogy pedig ezt eleve bele kellett volna kalkulálni a történetbe. Mert ezt Jézus megmondta. Ítélet véget jöttem erre a világra, mondja. Nem azért jöttem, hogy kiegyenlítsek minden különbözőséget, hogy mindenkivel egyet értsek jobbról, balról, hanem azért, hogy elváljanak a dolgok egymástól. Ugye gyakran szoktunk arról vitatkozni, hogy hogy jó-e a valaki megosztó személyiség, megosztó vagy integráló személyiség is. Van, aki mindenkivel szót tud érteni, nem biztos, hogy ez jó. Nem kell összeveszni senkivel, de ha mindenkivel egyetértünk, akkor egy idő után senki nem fog minőségi embereknek tartani bennünket, mert hol a határ? Mindenkinek igaza van? És ha valaki ezért megszít bennünket a tréfa szerint, akkor azt mondjuk, hogy neked is igazad van. Nem lehet így átmenni a világon. Jézus azt mondja, én nem békét hozni jöttem, hanem fegyvert hoztam. Olyan nehezen érthetőek ezek a szavak is. Nem arról szól ez a jézusi mondás, hogy ő eleve konfliktust akart gerjeszteni, hanem arra akart késztetni bennünket, hogy a valódi igazságos és jó és isteni dolgok mellett álljunk ki akkor is, hogyha ezeknek következményük van, és ne legyen nekünk semmiféle közösségünk a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, sőt, fedjük meg azokat. Tehát, ha valaki jó értelemben megosztó személyiség, az nagyon is megfelelő, nagyon is jó állapot. A módszer mindig kérdés persze, hogy hogyan mondjuk meg, milyen szeretettel, barátsággal, de hajlíthatatlanul, hogy mi a világosság gyermekei vagyunk, és nincsen közösségünk a sötétséggel. És éppen ezért azokban a konfliktusokban, amik így kialakulnak, ugye egy többségében pogány társadalomban, ott, ahová levelet Péter küldte, azt is tudnia kell az adott személynek, Krisztus követő személynek, hogy nem ő vele van a baj. Nem XY ennyi és ennyi idős állampolgárral, aki egy jó szakember, egy jó háziasszony, családja és egyebben minden rendben van, és ha baj van, segítségre van szükség, ő hozzá szoktuk szaladni, és éppen ezért a testvérek ezen ütköznek meg, hogy ha nincs így velünk baj, ha szükség van ránk, amikor emberek életében probléma adódik, akkor miért bántanak bennünket? Édesapám mesélte el annak idején, amikor hitre jutott, akkor sok barátja, cimborája ezen megütközött, és történt egyszer, hogy itt Budapesten megállította valaki motorbiciklivel, volt egy oldalkocsis motorral, és az illető kérve kérte, hogy húzza be őt, mert nem indul el a motorja. És apám behúzta őt, és az illető, ahogy beindult a motorja, elhúzott édesapám mellett, és még elmenőben egy jó nagy gúnyos megjegyzést tett az ő hitére. De apámnak még csodálkozni sem volt ideje, mert miközben így hátrafelé fordulva az illető elmondta a maga kegyetlen tréfáját, nem vette észre, hogy a villamos jön keresztül az utcán, és úgy, ahogy volt, neki rontott a villamosnak, lába eltört. Kis kajánsággal mondanánk, hogy na, akkor megkapta a magáét, és édesapámnak nehéz is volt, meg különös helyzet is volt megállni, és akkor most ápolni azt, aki az imént hálátlanul őt kigúnyolta. Valami ilyesmiket élhettek át ezek a friss hívők, a pogányságból nemrég megtért hívők is, hogy nem értették, hogy miért bántják őket, amikor ők nem akarnak rosszat, hanem akarják követni a mestert. És miért van az, hogy Isten sem áll demonstratíve melléjük ezekben az ügyekben? Mondjuk például abban a példában, amit az imént elmondtam, lehet ilyen gyalogos tanulságot fölfedezni, hogy megkapta magáét az, aki gyalázta a hívő embert, és hálátlan volt. De általában nem szokott Isten ilyen gyorsan a segítségünkre sietni, zavarna is bennünket, hogyha minden nekünk szánt bírálatért valami csonttöréssel, vagy legalábbis orbezúzással és egyebekkel kellene számolni az embereknek. Hát mit tegyen akkor a jó Isten? Megszokott dolog itt Magyarországon különösen, hogy a politikusokat szidalmazzák. És természetesen kellemetlen az, sok hazugság hangzik el, néha igazság is, és a harag olykor természetes és elfogadandó, de minden esetre egy olyan fajta törvényünk van, amelyik kimondja, hogy a politikusnak bizonyos mértékig tűrnie kell, a többet kell eltűrnie, mint a magánszemélynek. Ha őt, mint politikus támadják, vagy gunyolják, vagy figurázzák ki, akkor neki ezt tűrni kell, és nem is szereti a választó polgár, hogyha nem mondhatja meg a véleményét, legalább a morgás joga, amit már a rómaiak is törvénybe iktattak, nem marad meg a polgárnak. Hát hadd morogjon legalább. És a morgás az nem csak zümögő orhangokat jelent, hanem megjegyzéseket is. Tűrnie kell. És a hívő ember miért várja, hogy Isten azonnal lecsapjon azokra, akik morognak a hívő emberre, akiknek nem tetszik pillanatnyilag az eltérés, az a másság, ahogy a hívő ember él. De mi olykor megbántódunk és megsértődünk Istennel szemben, hogy nem jön segítségünkre. És mondom a másik dolog, hogy az emberek pedig igazságtalanul bántanak. Hát nem akarunk nekik rosszat. És ezért mondja itt az apostol, ne rémüljetek meg, sőt, tekintsétek egyfajta isteni visszaigazolásnak, hogy nem olvad bele terepszínű módon a ti életetek ennek a világnak, ennek a közegnek az életébe. Mert ugye azt lehet tapasztalni, hogy aki aztán belefárad a dolgokba, és szakít az Úrral, és visszamegy a világba, azt olyan nagyon becsülni nem fogják persze ott, de békén hagyják, nem érdekes többé. Nem érdekes többé. Az, ha támadnak a hitedért, a másságodért, a tisztességedért, az nem rossz visszajelzés. Fogadd el, ezt mondja, sugallja itt az apostol ezekben a szavakban. Megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan. De ti dicsőítitek azt, és legfőképpen pedig, aki a Krisztus szenvedéseiben részesül, az nem csak ebben a dologban lesz hasonló ő hozzá, hanem azzal az Úr megosztja majd a dicsőséget is. Nem lehet rögtön azonnal fizetni mindenért. A világban mindig így van, hogy az utókor hálája az sokkal azután jelentkezik, hogy a magányos hős eltávozott az élők sorából. Van is egy ilyen törvény is, ha már törvényekről beszélgetünk, hogy nem lehet szobrot emelni élő személynek. Nagyon helyes. Kell, hogy elmúljék egy idő. Na de hát ő, akiről szó van, akinek szobrot emelnek, már ebből az elégtételből semmit nem érez. Ilyen fázis eltolódással szoktak, hogy úgy mondjam, a dolgok rendeződni. És jól van ez így, hogy majd a Krisztussal együtt az ő dicsőségében kárpótoltatik az, aki az igazság melletti kiállásáért, az Úr hordozásáért bántalmazást kap. De még egy harmadik dologról muszáj beszélnünk. Állapítsuk meg nyugodtan azt, hogy minden konfliktus és minden büntetés az próbatétel, és az Úr abból jót tud kihozni. Ám de nem minden bíróság elé állítás isteni próbatétel eleve. hanem azt mondja az apostol, hogy kár lenne, ha összemosnánk a dolgokat. Ha valaki, mint tolvaj, vagy gyilkos, vagy gonosztevő szenved, az ne képzelje, hogy ő most egy mártír. Persze, hogy Isten jót fog kihozni abból a helyzetből is, de másféleképpen. Mert bűnbánat, magunkba szállás következhet akkor, hogyha lebukunk, és az elkövetett bűn miatt kell helytállnunk, de azért ez más, mint az a fajta megbélyegzés, amit a hitünkért kapunk a világban. És valószínű, hogy szükséges volt, és szükséges is most is előhozni ezeket a dolgokat is, hogy ne higgyük, hogy minden szenvedés az valamilyen hitpróba, és Isten eleve elvégzése, és a cél az, hogy megtisztuljunk, és megerősödjünk hitünkben, mondom akkor is, hogyha Isten ezeket is a javunkra fordítja. Szándékosan nem soroltam fel itt a bűntípusoknál azt, ami itt a felsorolás végén van, mert egy meghökkentő dolgot mond itt az apostol. Tehát senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó, mondja itt az ige. A fordítás egy kis küzdelem az eredeti kifejezéssel, mert nem feltétlenül csak a más dolgába avatkozást érti ez alatt itt az ige, hanem az a fajta kioktató, pökhendi magatartás, amivel egyesek hívő emberek is olykor a világot leckésztetik. Ne leckésztessetek másokat, vagy ne legyetek harsányak azon dolgoknak a bírálatába, amelyekben ugyan tudjátok, hogy melyik oldalra kell állni, de az a szájhősködés, az a szavakban való állandó kakaskodás, ami egyébként az emberre jellemző, az ne egyen rabul benneteket. Szidni a másikat, rossz dolgait kipécézni. Mindannyian gyarlók vagyunk, és Isten kegyelméből élünk itt a végén, azután az apostol arról beszél, hogyha Isten elkezd ítélni, az igaz is alig tartatik meg. Jó lesz vigyázni. Ne gondoljuk azt, hogy mi megengedhetjük magunknak a világ megítélését és leckésztetését. Legyen megfelelő az álláspontunk a dolgokról, és vállaljuk azt, de egyfajta méltósággal, mint akiken megnyugszik az Istennek lelke, a Krisztusnak a lelke. Mondott Jézus is olyat Heródesről, hogy mondjátok meg annak a rókának. Nem volt hízelgő ez a minősítés. Vagy amikor a gazdagokról mondott nagyon kemény, bíráló szavakat, akár a farizeusokról is, akik a kor politikai és vallási elitjét képezték. Nem rejtette véka alá Jézus maga egyértelmű véleményét, de nem volt más dolgába avatkozó, nem volt kellemetlenkedő, nem volt piszkálódó, nem volt pikírt megjegyzéseket tevő, amik arra alkalmasak, hogy tüskét bökjenek az embernek körme vagy bőre alá, ami miatt nem bírják az illetőt elviselni. Ismerjük ezt az állapotot. Én magam is gyakran mondtam a poén kedvéért, így szokták mondani olyasmit, amit nem kellett volna, az igazság anélkül is megállt volna. Mintha ezt mondaná itt az apostol, hogy ne mondjatok olyasmit, ami nélkül az igazság nem állna meg. Megáll az igazság anélkül is, hogy belegyalogoltok a másiknak az önérzetébe. Akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek jót cselekedvén. Mi ez az utolsó gondolat, amit itt alá kell húznunk, hogy a szenvedés nem változtathatja meg a jóról való véleményünket. Nem mondhatunk olyat, hogy ha ti így bántok velünk, akkor mi is így fogunk bánni veletek. Amilyen a hogy van a fogadj Isten, olyan az adjon Isten, vagy fordítva, nem tudom, mindenki tudja, látom. Tehát meg kell szabadulnunk ezektől a gondolatoktól. Csak azért, mert ők méltatlanul bántanak, igazságtalanul. Mi nem lehetünk igazságtalanok. Ez a bizonyos jogos bosszúvágy keretek közé van szorítva, mondja az ige, bízzuk az Úrra, mert az Úr ezt mondja, enyém a bosszú, majd én megfizetek. Isten nem hagyja a mi igazságunkat sárba esni. De mi ajánljuk neki lelkünket, mint hűteremtőnek jót cselekedvén. A próbatétel csak abban erősíthet meg, hogy örökre elköteleztem magam Jézus követése mellett, a jó mellett, és tanítványa akarok maradni a végső pillanatban is, a méltatlanságok között is. Amen. Isten tiszteletünket most a 32-es ének első versének az énekét folytassuk, az Úr Szent Bárányára beszél.